Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Fő a transzparencia. Mindent lássunk, mindenkiről mindent tudjunk.
Majdnem azt hittem, hogy úgy fogod bemutatni Csabát, hogy fő attrakciónk Csaba.
Ja, fő a transzparencia helyett fő attrakciónk Csaba. Okleveles adószakértő Dr. Magyar Csaba. Így kell bemutatni. A Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, Csaba!
Kérlek szépen, azt mondja itt az iromány, hogy 2024. január 1-től kötelesek lesznek adatszolgáltatásra a nemzetközi pénzforgalomról a pénzforgalmi szolgáltatók is, nem csak a bankok.
Így van, ez egy gyűjtő kategória. Egyébként én nem is tudom, mi ez a fontolva haladás, tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az összes pénzforgalmi szolgáltatót bekötnék a NAV-hoz egy csapásra, vagy ha ez nem oldható meg technikailag, akkor mindegyiknél ott ülne mondjuk egy kihelyezett revizor az irodában, és akkor egy csapásra megoldódna a probléma, nem kell lépcsőzetesen haladni, hanem gyorsan megoldható lenne ez a kérdés.
Jól hangzik, ez Csaba, az jól hangzik. Hát figyelj, akkor szakmai tanácsokat tudna adni. Lenne egy végülis egy olyan ember, aki megmondaná, hogy mit, hogyan kell, például a nav.hu-n kitölteni, ott azért el lehet veszni.
Egy élő csetet tartana fönn a NAV, és azonnal tudna válaszolni, viszont Csaba, mielőtt belekezdesz.
Mi van a háttérben?
Sőt, én lennék az, aki megválaszolja a kérdéseket.
Mindenkit. Kérlek, válaszold meg az enyémet, mert volt tegnap egy olyan szürreális élményem, amit nem tudtam hova tenni, de biztos megvan az oka.
Remélem a témába vág.
Témába,
ja, hogy jó.
Nem, ami teljesen másról kezdek el beszélgetni, kedves Endre. Voltam magamnak osztalékot kifizettetni készpénz formájában a bankban, és megkérdezte az ügyintéző, hogy van-e, vagy adózok-e az Egyesült Államokban. Természetesen nem, de hogy ezt miért? És hogy mi lett volna, azt mondom, hogy igen.
Van köze a témához, mert tulajdonképpen ez az adatcsere, amiről a mostani adásban lesz szó, ez egy adatcsere megállapodásra épül. Ugye volt már korábban a műsorban szó a banki adatoknak az automatikus információ cseréjéről, aminek az volt a lényege, hogy ha én nyitok egy másik országban bankszámlát, akkor abban az esetben az az ország, ami részt vesz az adatcsere megállapodásban, az megnézi, hogy én hol minősülök adózónak, lejelenti a saját adóhatóságának, és utána ezt elküldik Magyarországra, amennyiben én magyar adózó vagyok. Viszont emellett az amerikaiak azt mondták, hogy ez egy nagyon aranyos kezdeményezés, a világ összes országa lépjen bele ebbe bátran, viszont ők a saját módszerüket szeretnék alkalmazni, és ők külön megállapodásukat köttek mindenkivel, abban az esetben, hogyha amerikai náluk bankszámlát nyitna. Tehát, hogyha mondjuk egy amerikai Magyarországon nyit számlát, és itt osztalékot vesz föl, akkor a magyar bankok lejelentik a magyar adóhatóságnak, aki majd az Egyesült Államokban, hogy itt osztalékot vett föl az illető, és innentől fogva nincs menekvés.
Na és a fordító van?
Az Egyesült Államok is ugye ebben a megállapodás keretében kellene, hogy adatot küldjön, de hát itt a feleknek a tárgyaló pozícióját érzékeltette, hogy az Egyesült Államok sokkal szűkebb adatkört küld Magyarországra, mint amit Magyarország küld az Egyesült Államok. Úgyhogy van egy kis aránytalanság ebben a dologban, de hát...
Hát a két ország között is van egy kis aránytalanság, így egy fajsúly szempontjából.
Igen, de... ahogy mondják, hogy ilyen ez a szelavi. Tehát ezzel nem lehet kezdeni.
Jó. Na nézzük akkor, milyennek az új szabályozásnak a háttere, miért vezetik ezt be?
Igen, ugye ez a változás az elektronikus kereskedelem fellendülése miatt lépett életbe, aminek ugye, amiben nagy szerepe volt a járványnak is, és változtak a távértékesítésnek a szabályai. Magyarán, amikor webshopot üzemeltet valaki, és a webshopból vásárol egyik államból a másikba valaki árut, és ezek jellemzően természetes személyek szoktak lenni, ugyanis ilyenkor most már a fogyasztás helye szerinti ország áfáját kell felszámítani, vagyis a termék fogyasztási helyen kell az áfát megfizetni. ugye az EU-n kívülről érkező árukra is érkezett egy csapás, tehát most már értékhatár nélkül kell áfát fizetni utána, és azért, hogy ne örüljön meg mindenki, bevezettek egy egyablakos rendszert. Ez azt jelenti, hogyha például van egy szlovák webshop, ami értékesít Magyarországra, Lengyelországba, Franciaországba, akkor ebbe az egyablakos rendszerbe bejelentkezik Szlovákiában, és azon keresztül tudja majd rendezni a magyar áfát, a szlovák áfát, vagy éppen a franciát. Viszont ezt elég nehéz kikényszeríteni, hiszen mondjuk egy szlovák revizornak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a szlovák webshopon számon kérje, hogy a magyar vevőinek miért nem magyar áfával számláz, és miért nem inkább szlovák áfát számít föl. Tehát egy szlovák revizor nem lesz abban érdekelt, hogy kikényszerítse az ott működő cégekből, hogy magyar áfát fizessen Magyarországra, hiszen ő inkább oldalra néz, és úgy lesz fel, hogy hát tök jó, véletlenül szlovák áfát számított föl, úgyhogy a mi költségvetésünket gazdagítja ezáltal. Mit lehet ilyenkor tenni?
Rá kell kopintani minden... a szlovák revizornak a fejére egy ilyen sétapálcával.
Hát, de lehet, hogy fordított helyzetben egy magyar revizor is úgy lenne, mert hát inkább akkor Magyarországra fizessék be az áfát. De ugye, mit lehet ilyenkor tenni? Be kell vezetni minden pénzforgalmi szolgáltatóra adatszolgáltatási kötelezettséget azért, hogy megkapjuk a másik államból az értékesítési adatokat, és innentől fogva le tudjuk vadászni azokat a szlovák webshopokat, akik nem magyar áfát számítottak föl, amikor Magyarországra értékesítettek.
Hát a cukorkereskedőkkel mi van? Hát a számukra is jó lesz ez a sztori, vagy hát számukra nem annyira, de...
Úgy... Hát ugye ez elsősorban a távértékesítésre vonatkozik, de ennek ellenére azért nyilván más adatokat is le lehet majd ebből szűrni. De ugye, mivel manapság nem csak a hagyományos bankokon keresztül történnek ügyletek, ezért úgy döntöttek, hogy bizonyos fintech cégekre is terjesszék ki az adatszolgáltatási kötelezettséget. Úgyhogy jelen pillanatban ez alapozta meg ezt a témát és változást.
Oké, tehát akkor kikre vonatkozik ez egész? Nézzük meg.
Hát ide tartoznak Magyarországon azok a pénzforgalmi szolgáltatók, akik a hitelintézeti törvény szerint MNB engedéllyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások. Ez ugye most ez egy picit lóg a levegőbe, hát a legtöbb bank jogosult pénzforgalmi szolgáltatásra, de egyébként vannak olyan szervezetek, amelyek tulajdonképpen nem bankok, de mégis nyújthatnak pénzforgalmi szolgáltatást.
Mondanál erre egy példát?
Hát mondhatnám ugye a Revolutot meg a Wise-ot is, hogy mindenki elképzelje, bár annyiból nem lesz jó példa, mert ugye most már a Revolut is kapott banki engedélyt, tehát innentől fogva ugye bekerült egy nagyobb kategóriába, illetve ugye a Wise is ebbe a kategóriába tartozik, de az Alipay-t is gondolom sokan ismerik. Ők például Luxemburgban kaptak pénzforgalmi szolgáltatási engedélyt, vagy a PayPal is ide tartozik, sőt a Wish-t is gondolom sokan ismerik, ugye ezt az online piacért, akik ugyancsak kaptak ilyen szolgáltatási jogosultságot az Európai Unióban.
Tehát minden, tehát azokra a pénzforgalmi szolgáltatásokra kell gondolni, akiknél határon átnyúló pénzutalás történik, ugye?
Nem csak, ez lehet belföldi is, de jelen pillanatban az adatszolgáltatási kötelezettség az azokra az esetekre vonatkozik, amikor határon átnyúló utalások történnek.
Uh-huh. Okay.
Tehát igazából az irányelv csak azokra a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozik, ugye ez egy uniós irányelv, amit mindenkinek be kell ültetni a saját országába, amely határon átnyúló pénzutalást eredményez, és a fizető fél az egyik uniós tagállamban, vagy a kedvezményezett egy másik tagállamban található, vagy harmadik országban.
És mit kell elküldeni? Milyen adatok jönnek itt le?
Hát ugye el kell küldeni a kedvezményezettnek a nevét és a címét, azon kívül a kedvezményezettnek a banki azonosítóját, például az IBAN-ját, a kedvezményezett adóazonosító számát, vagy valamilyen más ilyen adóigazgatási azonosításra alkalmas számot, a tranzakció dátumát, összegét és pénznemét, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy itt szintén nem csak az a feltétel, hogy országhatáron átnyúló ügylet legyen, hanem legalább 25 határon átnyúló fizetést nyújtanak ugyanannak a kedvezményezetnek. Tehát ugye itt azért az üzletszerűséget akarják ezzel megfogni egy adott negyed éven belül. Tehát hogyha úgy látják, hogy egy adott negyed éven belül valakinek legalább 25 ilyen fizetési tranzakció érkezett be, akkor innentől fogva úgy tekintenek rá, hogy be kell gyűjteni az adatot, ennek a pénzforgalmi szolgáltatónak is továbbítani az adóhatóságnak.
És akkor ezt árgus szemekkel figyeli a NAV, és azt mondja, hogy hop, és rögtön mi történik ilyenkor? Kinek szól a NAV, hát, hogyha gáz van?
Hát ugye erre az adatcserére, hogy említettem, már megvan a franchise és a know-how.
Ja, értem.
Ugye az adatcserének a részleteit, ez a részben a globális banki adatcserére vonatkozó Common Reporting Standard tartalmazza, és az adatoknak a továbbítását egyébként majd 2024. január 1-től kell megkezdeni, tehát van egy felkészülési időszak még, és a tárnegyed évet követő hónap végéig küldi az adóhatóságnak, de ugye csak akkor, hogyha legalább 25 tranzakció volt ebben az időszakban, és ezeket az adatokat a fizetési információk központi elektronikus rendszerébe, ki tudtam mondani, gyűjtik össze, amelyet kielemeznek az uniós áfa csalási egységek. Ilyenkor mindig eszembe jut a Matrix színű filmben az a jelenet, amikor így a zöld színű adatsorok csorognak lefelé a képernyőn, Smith ügynök pedig hirtelen megjelenik az arra sétáló járók előtestéből kikelve, így kell elképzelni a csalás elleni egységeket is, akik utána lecsapnak a lázadókra.
De tényleg, az a baj, hogy ezt most elviccelted, vagy elbagatolizáltad, de tényleg ilyen képsor rémlik fel.
Alapvetően ez egyébként egy örvendetes dolog lenne, csak hát látjuk, hogy bizonyos iparágak egyébként rettenetesen fertőzöttek ebben a kérdéskörben továbbra is. Tehát látszik javulás, de mondjuk éppenséggel az én szakmám, és itt muszáj vagyok behozni egy kicsi szubjektumot, bocsánat, de tényleg. Tehát a használt autó kereskedelemnek az áfacsalás része azért az valahogy, mint hogyha mesterséges intelligencia által elkerült témaköre lenne az adóhatóságok intézkedés fogalmatosító kérdéskörében.
Egyébként nagyon sok előrelépés történt, mert azért a gépjármű csalásos történetekben is, tehát egész egyszerűen azért nagyon sok esetben egész egyszerűen a németek van, hogy nem értékesítenek magyar cégeknek autót, mert annyi magyar fiktív cégre vásároltak már Németországból autót, és vannak olyan rendszerek beépítve, hogyha például ugyanarra a magyar cégről jelentenek értékesítést rövid időn belül Belgiumból, Franciaországból, Luxemburgból, Hollandiából, akkor most már villog a rendszer. Tehát azért igyekeznek ezeket az adatokat begyűjteni. Az egy másik kérdés, hogy a csalási mechanizmusok is mindig fejlődnek és okosodnak a gépjárműves áfacsalók, de van már riasztási rendszer az Európai Unió belül külön a gépjárműves csalásokra.
És mi van azokkal a területekkel, ahol mondjuk nem lehet ilyen könnyedén megfogni az adott tárgyat, tehát mondjuk itallal, vagy cukorral, vagy...
Hát azt már mondtam, de igazából mindegy, mert hogyha kötelező az adatszolgáltatás, akkor itt van, hogy még egyes jövedelmeket is nevesíteni kell ugye az adatoknál, amit a hatóságok részébe el kell
küldeni. Most érdemes elkülöníteni, hogy elsősorban ez az adatcsere azért született, ugye ezeket a webshopokat megregulázzák, és akkor a megfelelő ország szerinti áfát számítsák föl. De például ez a klasszikus ilyen cukros csalások, gabonás csalásokra már korábban elindult egy figyelési rendszer, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy a közösségi értékesítéseket mindenkinek le kell jelentenie, begyűjtik egy adatbázisba, és ugye ott tudnak, azt megosztják egymással az adóhatóságok, és ugye onnan is lehet adatokat nyerni. Tehát például a magyar NAV is látja, hogy mondjuk Németországból jelentettek értékesítést egy magyar cégre, viszont annak a magyar cégnek mondjuk már kétszer nem nyújtották be az áfa bevallását. Ugye itt van egy terminus technicus, úgy látják, hogy lehet, hogy egy missing trader van a láncolatban, és akkor igyekeznek gyorsan rámozdulni. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy egy hajléktalan nevén van a cég, és ő nem sok mindent mond, de hogyha nem fizették ki a hajléktalant, akkor elképzelhető, hogy csicseregni fog, hogy egyébként ki volt a valódi megbízója, és akkor mennek tovább.
Jól van, hát figyeljük akkor, hogy mi történik ezzel is. Köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet, meg tisztába tetted azt, hogy mi a helyzet ezzel a január 1-től, ugye 2024 január 1-től ezzel a kötelező adatszolgáltatással. Jó munkát neked, köszönjük szépen, Csaba.
Szia, Csaba.
Sziasztok.
Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. Ez a kötelező adatszolgáltatás pénzforgalmi szervezetek vagy szolgáltatók számára. Ez volt a fő témánk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.